Folytassuk műsorunkat. Kérdések a következő hetek elé. Vajon tényleg háttérbe szorulhat-e az autósok érdeke a hírek szerint kerékpáros barátként megszülető új Kresszben? Valóban gyűjthet-e a rendőrség számára is hasznos közlekedési adatokat rólunk az a fekete doboz, amelynek beépítését mostantól előírja az Európai Unió az új autóknál? És tényleg utolérje a végzet az elektromos rollereket, amelyek nem sokára csak kötelező biztosítással közlekedhetnek az útjainkon? Na és végre léphetnek-e a hatóságok a kilométer-óra visszatekerőkkel szemben, vagy még mindig megy a húzavona arról, hogy csalásnak minősül-e egyáltalán a manipuláció? Végül, befellegzik-e az óvodás és kisiskolás korúak körében egyre kedveltebb benzinmotoros kvadok használatának azzal, hogy kizárólag rendszámmal és vezetői engedéllyel közlekedhetnek a közutakon a jövőben? A kérdések adottak, a válaszokat dr. Kovács Kázmértól, az autósok ügyvédjétől várjuk. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Én is köszöntelek, és a hallgatókat is.
Az első kérdés. Az idén nyártól kötelezővé tette az Európai Unió az úgynevezett EDR-ek, vagyis fedélzeti fekete dobozok beépítését az új gyártású autókba, mikrobuszokba, kishaszon járművekbe. A fekete doboz állítólag nem alkalmas vezetési adatok közvetítésére, átadására a harmadik fél számára. Azonban jogi kiskaput jelent, hogy az EU a nemzeti jogalkotókra bízta annak eldöntését, hogy eredendően a közlekedés biztonság javítását szolgáló adathalmazhoz ki és hogyan férhet hozzá.
Igen, hát mit adódik az összehasonlítás a fedélzeti kamerával. A fedélzeti kamera nem kötelező lehetőség az autósok számára, és tulajdonképpen nagyon hasonlítható a szerepe a fekete dobozokhoz, hiszen mind a kettő azt a célt szolgálja, hogy, vagy azt a célt is szolgálja, hogy baleset esetén utólag rekonstruálni lehessen a baleset előzményeit, azt, hogy ki ment gyorsan, ki volt szabálytalan, ki volt védlen egy baleset bekövetkezésében. A fekete doboz az a repülőgépek nél használatos fogalom, és
ez hasonló lesz az autóban.
Hasonló lesz, és az a különbség a fedélzeti kamerához képest, hogy ennek folyamatosan megszűnik a felvétel visszakereshetősége, hanem csak ha bekövetkezik egy baleset, abban az esetben lesz a rekonstrukció lehetőség.
De ez azt jelenti, hogy valakinek van lehetősége majd belenyúlni, megnézni, meghallgatni, letölteni az adatokat.
Abban az esetben, hogyha egy baleset bekövetkezett.
Ez kötelező lesz letölteni majd a rendőrségnek, vagy pedig csak lehetőség, vagy a bíróságnak?
Az igazságügyi szakértők dolga az, hogy baleset esetén visszakövetkeztessenek arra nézve, hogy ki hogyan közlekedett, és hogyan adódik esetlegesen a felelőssége egyik vagy a másik félnek. Erre kell a fekete doboznak a használatánál gondolni.
Kell-e félnünk tőle, mert ugye ilyen alkoholszondáról is hallani.
Én nem hiszem, hogy félni kellene tőle azoknak, akik szem előtt tartják azokat a követelményeket, amik a biztonságos közlekedéshez szükségesek. Tehát én azt hiszem, hogy az autósok többségének az az érdeke, hogy őrültekkel ne találkozzon az úton, és hogyha van visszatartó ereje baleset megelőzési szempontból a baleseti előzmények feltárhatóságának, akkor az inkább hasznos.
Új kérdés, új terület. Még csak születőben van, de már a híre megelőzte az új Kresszt, amelyről a kerékpáros szervezetek kifejezetten mint kerékpáros barát jogszabálygyűjteményről beszélnek. A bringások Ernyő szervezete által benyújtott 21 Kressz módosításból ugyanis 17-et elfogadtak a közigazgatási társadalmi vita során. A civilek pedig bizakodók szerintük a jó irányba tett változások nyomán az új Kressz végre egyenjogosítani fogja a kerékpárosokat az autósokkal.
Először is szeretném leszögezni, hogy nincs semmilyen elfogadott tervezet ebben a pillanatban. Tehát ez egy ilyen hurrá optimizmus a kerékpárosok részéről, amit én bizonyos szempontból értek, mert egyrészt ezzel is próbálják befolyásolni a jogalkotást, másrészt pedig el kell ismerni, hogy a közelmúltban. Én talán nem is úgy fogalmaznék, hogy feltétlenül a kerékpárosok javára, mert azzal még nem is lenne különösebb bajom, hanem kifejezetten az autósok hátrányára történik számtalan esetben a szabályozás módosítása. Most mondanék egy olyan példát, hogy jöttem ide a stúdióba, konstatáltam, hogy a Margit körút felé, illetve a Margit körúton, a Margit híd felé haladva, tehát Tölgyfa utcának hívják azt az elkerülő utat ott a benzinkút mellett, ahol újra parkolóhelyeket szüntettek meg. Tehát az egyoldalúság az mindenképpen kifogásolható, és bevallva, nem bevallva a változtatások azok sajnos elég egy irányban mutatnak, és az autósok kiszorítására történnek intézkedések. Nem mindenütt, és nem egyformán, de például a főváros területén feltétlenül.
A 15. kerület teli van, főleg Újlőpoltváros jobbkezes utcákkal. Itt csak úgy lehet közlekedni, ha valaki ismeri a kereszt.
Az helyes egyébként, ha valaki ismeri a kereszt, ne is közlekedjen másként.
A kerékpárosok jó részéről ez nem mondható el vélhetően, hiszen naponta vannak konfliktusok, hiszen ha szembe jön az egyirányú utcában, neki egészen máshova esik a jobb keze,
igen.
És ugye az autósok se tudnak rá vele számolni sok esetben.
Na hát hadd mondjak itt akkor egy pozitívumot is, hogy azért arról is folyamatosan szó van, és én azt hiszem, hogy most már múlhatatlan bevezetésre kerül, hogy az iskolákban a kereszt oktatás a kötelező tananyag részévé válik.
Ez remek hír. Igen. Nagyon köszönjük. Következő témánk, a nyár közepétől bővülni fog azon mikromobilitási járművek köre, amelyekre kötelező felelősségbiztosítást kell kötni. Ide értendők egyes elektromos rollerek is, de hogy melyik két kerekűre kell majd biztosítást, azt a nettó tömege és a tervezési sebessége fogja eldönteni. Bár a biztosítók a díjkonstrukciók kidolgozását ígérik, egyelőre minden üzemben tartó saját felelőssége, hogy ellenőrizze a járművel nettó tömegét és tervezési sebességét.
Igen, itt tulajdonképpen elmondtad a szabályozás lényegét. Ez azt tudom hozzátenni, még figyelmfelhívásként, hogy az az érdekesség és figyelemre méltó szabályozási változás, hogy minden a használóra vonatkozik a biztosítási kötelezettség. Ugye miután ezek nincsenek regisztrálva, nincsenek regisztrációhoz kötve, ezek a most már járműnek minősülő eszközök, ezeknél ugye nem lehet azt számon kérni, hogy most akkor az üzemben tartó a regisztrált személy lesz a felelős a biztosítás megkötésért, hanem addig nem vehetek igénybe egy ilyen eszközt, akkor is, hogyha az mondjuk nem az enyém, hanem kölcsönbe kapnám, hogyha nem győződök meg arról, hogy van rá biztosítás. Most, hogy ennek hogyan lesz majd az ellenőrzése, hogyan lesz a számon kérhetősége, mi lesz a következménye annak, hogyha valaki ilyen felelősségbiztosítási kötelezettség ellenére ennek hiányában használja az eszközt, ez a jövő zenéje, mint ahogy az is, mint amire utaltál, hogy még a díjkalkulációk sem történtek meg. Ugye a díjkalkulációt az nehezíti a biztosítók részéről, hogy fogalmuk sincs arról, hogy hány ilyen jármű van, a most már járműnek minősül, a nokráció azt sem tudják, hát honnan tudnák, hogy majd hányan akarnak a használatra tekintettel biztosítást kötni.
Egy valamit nem értek viszont, hogy ez az elektromos rollerekre vonatkozó jogszabály.
Igen, ez nem vonatkozik, nagyon fontos például a pedelekekre.
Na, ezt akartam kérdezni.
Az
vagyon miért nem? Most nagy sebességgel képes menni, nagy tömege van, a jófajta kerékpárokkal is lehet menni 40-50 kilométeres tempóval simán. Tehát, és az is járműnek minősülő eszköz, közlekedési igen, eszköz. Azok igen, miért bújnak igen, ki megint igen, a kötelező hát biztosítása?
Ez egy jó kérdés. Ugye azért a járdán nem mondom, hogy nem fordulnak elő kerékpárok, vagy elektromos kerékpárok, de azért a járdán elsősorban mégiscsak, vagy gyakrabban ezekkel a rollerosokkal lehet találkozni, és most a jogalkotó hát ilyen próba léggömbként ezt fölereszti, ezt a szabálymódosítást, figyelemfelhívásként. Ugye nagyon fontos, hogy a kártérítési felelősséget ez semmilyen szempontból nem befolyásolja. Tehát, hogyha egy ilyen kerékpáros
meghúzza az autót, letörje a tükröt, igen.
Vagy akár személyisérülést is okoz, fennáll a felelősség, a kártérítési felelősség, ha a tényállás olyan, csak nem lesz fedezet, vagy nincs fedezet biztosítás hiányában.
Tehát pereskedni kell a kártérítésért.
Hát vagy kell pereskedni, vagy peren kívül kell megállapodni.
Na de miért nem segíti elő a jogalkotó ezt is, hiszen akkor megint itt van egy olyan joghézag, ahol sok százezer vagy millió kerékpár nem vesz részt ebben az egész akcióban.
Ugye változik a világ, tehát ezek a mikromobilitási eszközök, ezek korábban jóformán ismeretlenek voltak. Most már egyre nagyobb számban elszaporodtak, viszont a közlekedési infrastruktúra nem úgy alakult ki, hogy ennek a feltételeit megteremtette volna. Most egy, mondjuk úgy, hogy egy kis lépéssel a jogalkotó megpróbál előbbre lépni, hogy ez vagy elegendő lenne, az szerintem sem elegendő, de nagyon nehéz a regisztráció nélküli járművekre vonatkozó valamilyen szabályozást előírni.
Következő témánk a kvadokat érinti. Az elektromos rollerek után itt az újabb őrület. Kvadot akarnak kapni, vagy kapnak is az utcai használatra a tehetősebb családok gyerekei, hogy felverjék velük a városi és falusi utcák, vagy gyakran az üdülővezetek csendjét. Pedig az a benzinmotoros négykerekű jármű technikai felépítése miatt legtöbbször nem alkalmas közúti közlekedésre. A Kressz is tiltja a közlekedésüket a borulékonyságuk miatt, amelyet a hajtók tengelyről hiányzó kiegyenlítőmű veszélye okoz. A jövőben rendszámot kapnak az erre alkalmas járművek, így a gyengébbeket is már csak segédmotoros jogosítvánnyal, az 52 centinél nagyobbakat pedig A1-es kategóriájú jogosítvánnyal lehet vezetni.
Igen, a Kressznek a függeléke, kettes számú függeléke foglalkozik a kvadokkal, és meghatározza, hogy mi minősül annak, méghozzá két kategóriába sorolja őket, vannak a könnyűek, és vannak a könnyű kategóriában nem sorolható négykerekű motorkerékpárok, ezek a kvadok. Ezekkel is hasonló a helyzet tulajdonképpen, mint az elektromos rollerekkel. Viszonylag új eszköz az utakon, és próbál utána menni a műszaki fejlődésnek a jogalkotás.
Igen, csak a gyakorlat az, hogy most már a 5-6 éves gyerekeket látni a betonozott, de mellékúton, de az is közútnak számít természetesen, mindenféle védőfelszerelés nélkül. Ezekkel a kvadokkal csak kijelölt zárt pályán szülői felület mellett védőfelszerelésben lehet gyerekeket játszani, vagy edzeni, igen, és nem a lakóterületeken. És mégis ez megtörténhet. Tehát véletlenül ez a változás vissza fogja szorítani ezt a tendenciát, hogy egyre gyakrabban vesznek a családok kvadokat?
Hát, hogy a vásárlást visszaszorítja, ebben nem lennék biztos, de a felelősségre vonás lehetőségét a szülővel szemben talán közelebb hozza.
Utolsó témánk, ez egy elég nagy téma.
Igen.
Egész Európában problémát okoz a használt autók kilométer órájának visszatekedése, országonként változó mértékű a csalókkal szembeni fellépés. Hazánkban felmérések szerint a használt járművek 6,1%-ánál manipulálják az órákat, és ezzel legalább 51 milliárdos kárt okoznak évente. Ehhez képest a bíróságoknak nehéz a dolga, a bűnösség megállapításában pedig akár egy év letöltendő büntetése is sújtható a csalásnak ez a formája. Igen. De hát ugye nagyon ritkán történik ilyen, hogy valakit elítélnek. Miért?
Igen, igen, itt pontosítást kell mondani, de természetesen külön magyarázat nélkül talán valóban a laikusok számára nem nyilvánvaló, hogy mi a különbség, mert te most így egybe mostad a csalással ezt a külön tényállást a büntető törvénykönyvben, ez pedig a kilométer számláló adatainak a meghamisítása. Ez egy külön kategória, és a csalástól az különbözteti meg, hogy a csalásnál már a károkozás bekövetkeztének is meg kell történnie. Tehát abban az esetben, hogyha valaki visszatekeri a kilométer órát, akkor valóban ezzel az egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követ el. Ezt már elég régen a BTK Magyarországon is bevezette. És a abban az esetben viszont, hogyha eladja az autót ezzel a tudomása szerint visszatekert kilométer órával, ezzel már kárt okoz a vevőnek, hogyha eltagadja a kilométer teljesítményt, akkor már nem ez az egy évig terjedő, hanem két évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő. A probléma természetesen ebben az esetben is nem ez a finom jogi disztinkció, ezt esetleg érdekesség miatt talán nem volt felesleges elmondani, de a probléma természetesen az utolérhetőség, az a számon kérhetősége ezeknek a cselekményeknek, hiszen könnyű azt mondani, egy használt gépkocsinál, hogy hát én magam se tudtam, már az előző tulajdonosnál megtörténhetett. Azonban bizonyos esetekben mégis igazolható, hiszen abban az esetben, hogyha a kilométer óra állásáról a szervizben meggyőződést szereztek, az ott regisztrálásra került, majd ahhoz képest egy korábbi kilométer óra állással történik a gépkocsinak az értékesítése, akkor alig ha lehet arra hivatkozni, hogy az eladó nem tudott erről a változásról.
Franciaországban akár 300 ezer eurós pénzbírsággal sújtató a hamisító.
Igen.
Horvátországban 8 év börtön is járhat érte. Lettországban csak 100 euró egyébként a hamisításért, ha a magánszemély követi el, ha a jogi személy, akkor 1000 euró. Szlovákiában pedig 5 és 50 ezer euró közötti a bírság összege, és ezen túlmenően börtönbüntetést is kaphatnak két évig terjedőt. Nálunk szerinted akkor ezzel szerint a közép tájon vagyunk?
Én azt mondom, hogy közelítsük meg differenciáltabban a dolgokat, mert én is azt mondtam az előbb, hogy két évig terjedő szabadságvesztés, de azért felhívnám a figyelmet, hogy az úgynevezett minősített esetekben akár 3 évig terjedő, sőt adott esetben 5 évig terjedő szabadságvesztés is járhat érte.
Ez az elv.
Abban, hát nem az elv, ez a büntetőtörvény.
De van gyakorlati tapasztalatod is ez
téren? Hát én nem járok el ilyen ügyekben védőként, de én a büntetőtörvénykönyvből tudom mondani, hogyha például jelentős kárt okoz, akkor, tehát a gépkocsi értékétől, illetve érték különbözettől, nem a gépkocsi értékétől, az érték különbözettől, tehát az okozott kár mértékétől függően terjedhet. Na most, hogyha több gépkocsira nézve mondjuk egy vállalkozás követi el, akkor minden további nélkül, akár az 5 évhez közeli szabadságvesztés is bekövetkezhet. Most persze a puding próbálja az evés, tehát hogyha most ilyen statisztikákat nézünk, akkor azért azt sem volna felesleges ismerni, hogy azokban az országokban és súlyosabb következményeknél, mint amiről ott beszámoltál, más országokban, ott most mennyire differenciált adatfelvétel történt, ott a legsúlyosabb esetekről, vagy az összesről volt szó. Nálunk mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Hát én nem vagyok statisztikus, nem tudom. Mindenesetre az igény a társadalom részéről valóban inkább abban nyilvánul meg, hogy ezeket szigorúan kérjék számon.
Nagyon köszönöm. Önök dr. Kovács Kázmért, az autósok ügyvédjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is találkozunk. Várom önöket a rádiókeré ugyanebben az időben.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.